Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, az ének ugye arról énekel, hogy nagy karácsony napján, hangos húsvét napján és piros pünkös napján különös figyelemmel, szeretettel köszöntjük az Istent. Hát a három nagy ünnep közül a harmadik virrat most ránk a mai napon, és azután csak ugyan egy kicsit a idő is szebbé vált körülöttünk, a szívünk is jobb kedvel ver ilyenkor, és aztán oda állunk az Úristen elé, hogy megköszönjük a Szentléleknek a köztünk való munkálkodását, és kérjük, hogy ahogy a tavaszi meleg vagy jó idő talán egy kicsit megvidítja a világot, hát minket is a Szentléleknek a érintései, az ajándékai tegyenek gazdagabbá, és mások számára is kedvesebbé, hasznosabbá, az áldást, amit az Istentől kapunk, tudjuk eljuttatni azokhoz, akik körülöttünk élnek. Ezzel a szívvel mutatjuk be a Szentmisét, és aztán köszöntjük azokat, akik Jánosiból jöttek most ide, testvér plébániánkról, és velünk töltik ezeket a napokat, együtt imádkoznak most velünk a Szentmisében is. Isten szeretete kiárad szívünkbe, a bennünk lakó Szentlélek által. Alleluja! Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét, meg az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, pünkösd van, kétféleképpen is olvastunk a Szentléleknek a kiáradásáról. Az egyik történet ismerősebb számunkra, a pünkösd képét ez jelenti elsősorban nekünk. Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben írja, hogy Jézus föltámadását követő 50. napon az apostolok 12-en vagy 11-en tán együtt voltak egy teremben, és akkor ugye betöltötte azt a házat a szél zúgása, lángnyelvek jelentek meg a fejük fölött, és a szívüket betöltötte a Szentlélek. És azután mentek ki, hogy az összegyűjt sokaságot megszólítsák, azok is hallották, hogy itt valami történik, megálltak, összegyűltek ott, és akkor megszólaltak ezek az emberek, akik addig egy kicsit féltek, kicsit tehetetlenek bizonyultak, és most beszéltek Jézusról, beszéltek a mennyei atyáról, bátran, jó szívvel, és a igazi csoda az volt, hogy minden ember úgy hallotta, mintha ez a beszéd az ő anyanyelvén hangzanék. Milyen érdekes ez, a nyelvi megosztottság. A Biblia szerint a bábeli torony építésekor osztotta meg az Isten az embereknek a nyelvét, hogy ne legyen olyan könnyű szót értenünk egymással. És hát azóta is, ugye különös gond ez, hogy egymással szót értsünk. Kicsi gyermekkorunkban megtanultuk az anyanyelvünket, és akkor azokkal, akikkel egy nyelvet beszélünk, viszonylag könnyen szót tudunk érteni. De ez sem olyan egyszerű, mert hiszen tapasztaljuk azt, hogy egy nyelven belül is különböző emberek más-más szavakat használnak, vagy ugyanazokat a szavakat más értelemben használják. Aztán még egy családban is a gyermekeknek a szó használata eltér az idősekétől, az öreg embernek a mordulását félreértheti a fiatalabb, és így tovább. Milyen érdekes ez, hogy a mi bonyolult társadalmi életünkben a sok gép segíti azt, hogy szót tudjunk váltani egymással, mobiltelefont hordoznak az emberek magukkal, villamoson csöngetnek nekik, felveszik, beszélnek, esetleg külföldön élő, messze földön lévő ismerősökkel, barátokkal. A rádió, mi minden segít, hogy messziről is ide érkezzenek az információk, és ugyanakkor másfelől pedig mégis ebben a hangzavarban sokkal többször előfordul, hogy félreértjük egymást, vagy pedig, hogy rosszul sikerül a szavunk, és aztán bántóvá lesz, vagy támadóvá, ahelyett, hogy egyszerűen csak információkat hordozna. Nem csöndesítjük le a szívünket, hogy megkeressük azt a szót, ami csak ugyan a megértésnek az eszköze lehetne, hanem elsietjük a dolgot, és aztán akkor, amikor még nagyon friss indulatok vannak bennünk, akkor szólalunk meg, és ezek az indulatok elszínezik a szavunkat. És a másikban nem a megértésnek a vágyát ébresztik föl, hanem a sértődést, a keserűséget, ellenkezést, és így tovább. Milyen érdekes az, hogy nem csak a különböző nyelveken beszélő emberek között fontos, hogy a megértésnek a lelke kapcsolatot teremtsen, hanem az egy nyelvet beszélő emberek között is fontos, hogy a Szentlélek vezessen bennünket, amikor megszólalunk, vagy a Szentlélek nyissa meg a szívünket arra, hogy megértsük a másikat, akkor is, ha olyan nem szeretem szavakat mond, vagy nem szeretem szavakkal fordul hozzánk. Minnyáján ismerjük Petőfinek a versét, falu végén kurta kocsma, és azután milyen érdekes, hogy ottan ugye olyan kedves szavakkal feleleveníti a legényeknek a jó kedvét, hogy mulatnak, táncolnak, és aztán rikkantanak nótákat, mindenféle kiáltásokat, és hát persze a környezetüket zavarják. És akkor ugye jön két hírmondó. Először azt írja, hogy bekopognak az ablakon, ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, és aludni vágy. És hát ugye ez egy kemény beszéd, nem kérés, hanem parancs, ne zúgjatok. Meg van benne egy minősítés, hogy azt, amit a másik, hát jókedvű mulatásnak érez, azt ők ilyen zúgásnak minősítik. Ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, és aludni vágy. És nem is csodáljuk, hogy erre a legények ugye azt mondják, hogy ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba. És aztán mulatnak tovább, még hangosabban, mint azelőtt. És aztán azt mondja Petőfi, hogy megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám, beteg. Mennyire más ugyanazt kéri, vagy ugyanazt mondja ez a hang is, de mennyire más szavakkal, és mennyire más hangütéssel. Ugye, azt mondja már, hogy megint jönnek, kopogtatnak, nem bekopognak az ablakon. Először ilyen csöndesen tapogatózó lépések, neszét halljuk, csöndes kopogtatást. És akkor azt mondja, hogy csendesebben vigadjanak, nem azt mondja, hogy ne zúgjatok, magázza őket, a mulatságukat megtiszteli, szívesen együtt mulatna velük, ha az édesanyja beteg nem volna. De hát itt most arra kell, hogy kérje őket, hogy egy kicsit csendesebben vigadjanak. Ugyanazt kéri, de mennyire másképp. És a szavában benne van a tisztelet, a barátság, és benne van hát ugye a kérésnek az alázata, vagy az egyszerűsége. Nem azt mondja, hogy lefeküdt, aludni vágy, hanem azt mondja, hogy szegény édesanyám beteg. És erre ugye ezek a legények kihörpintik a baraikat, és hazamennek. Mert a szívüket érte el ez a kérés, ez a szó. És akkor hogy ne volna bennük akkora lélek, hogy ennek a kérő szónak engedjenek. Milyen érdekes ez, a Szentlélek arra abban segít minket, nem is tanít minket, mint egy nyelvmester, hanem a szívünket formálja, hogy akkor, amikor valamire figyelmeztetni akarjuk a másikat, valamit szeretnénk elérni, akkor ne ilyen fölényes, goromba szóval forduljunk hozzá, hanem csendesen, barátságosan, kérő formában talán, vagy ki tudja, hogy. Nem lehet ezt nyelvtankönyvbe megtanítani, tippeket lehet adni rá, de a lélek segít bennünket abban, hogy csak ugyan odaillő szavakkal tudjunk odafordulni az emberekhöz, és azokban meglepetést váltsunk ki, vagy figyelmet abban is, aki esetleg előzőleg, hát ugye nagyon is másképp gondolkodott, mint mi, de egyszer csak észreveszi, hogy nem csak úgy lehet gondolkodni, ahogy ő gondolkodik, más is van a világon, és az nem ellensége, hanem érdekes ember, akire oda, érdemes odafigyelni. És akkor meghallgatja a szavunkat, nem támadást lát benne, megfontolja, és talán teljesíti is, amit kérünk, vagy amit mondunk neki. Vagy pedig, ha nem, akkor szól vissza valamit, ami nem puszta harag kifejezése, hogy te pedig menj a pokolba, hanem valami másfajta szó, esetleg azt mondja, hogy hát nem tudom mégsem megtenni, de megértést kívánok tőled, ezt vagy azt, és akkor már előbbre jutottunk. Mennyire szükség van ebben a sokféleképpen gondolkodó emberek sokaságában arra, hogy a Szentlélek segítsen bennünket a szótértésben, a szavaink megválogatásában, abban, hogy el tudjunk csöndesedni akkor, amikor még nagyon az indulatok vezetnek, és aztán meg tudjuk várni azt, hogy bennünk is ezek az indulatok egy kicsit lelohadjanak, és talán, hogy olyan szavakkal tudjuk megszólítani a másikat, vagy akkor tudjuk megszólítani, amikor az ő helyzetében a meghallásnak nagyobb az esélye. És milyen csodálatos, hogy ez a lélek ott működik az egyházban. Megkaptuk a keresztségben, a pünkösdkor kiárad ránk, egy családban, hogy egy szülő hogy szól rá a gyerekére, hogy egy gyerek hogy áll az apja, anyja elé, vagy a nagymamája elé. Mennyire fontos, hogy ez a lélek a kölcsönös szeretetnek, a tiszteletnek, a megbecsülésnek a lelke vezesse őket. És ne csak egy ilyen praktikus gondolat, hogy jó volna mégis, hogyha nem haraggal felelne az én haragomra, hanem ez a lélek, hogy a szeretet megvan köztünk, van valami bizalom, akkor is, hogyha másképpen gondolkodunk most valamiről, de pont azért, hogy ezt együtt tudjuk eldönteni, ezért fontos, hogy jó szóval forduljunk egymáshoz. És ne csak az jelenjék meg a szavunkba, ami elválaszt minket egymástól, hanem az is, ami összeköt, a kölcsönös tiszteletnek, bizalomnak, szeretetnek az atmoszférája vagy a kapcsolata. És ezt ne törje meg, ne zúzza szét a szavunk, hanem ennek a keretében tudjon értelmet kapni, és segítsen a megértésre, a kölcsönös együttműködésre. A egyház is ugye szavakat szól. Olyan érdekes az evangélium, ott Jézus lehel rá az apostolokra, lehel rá a tanítványokra, és mondja nekik, hogy vegyétek a Szent Lelket. Kedves testvéreim, nem csak az apostoloknak szól ez a Szentlélek, és nem csak azoknak, akik az apostolok utódai, a püspököknek, a papoknak, hanem minden megkeresztelt embernek. Mindnyájunkra rá lehel Jézus, és mondja, hogy vedd a Szent Lelket. És azután ugye ez azt jelenti, hogy minket is arra, abba segít, hogy az ő küldetését folytassuk. Mondja is, hogy amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Nem csak azt kell mondanunk a másiknak, hogy hát csendesebben vigadjon, mert szegény édesanyánk beteg, hanem rá kell szólnunk azért, hogy ne csináljon olyasmit, amiből világnak mindennek kára lesz, hogy ne csináljon olyasmit, amitől maga a vesztébe jut. És hogy tudjuk ezt megfogalmazni? Hogy tudjuk ezt úgy elmondani, hogy ne az ellenállás kedvét ébresszük föl benne, ne gondolja azt, hogy csak magunkat védjük, hanem vegye észre, hogy őt is védelünk a szavunkkal. Ugye, mennyire fontos, hogy az egyház úgy tudjon szólni, mint Jézus. Ha azt a küldetést kapta, amit Jézus kapott az Atyától, hát akkor tanulja el Jézustól, hogy ő is hogyan szólt. Néha az ő szava is keményre fordult, de nem örökké ostort csattogtatott. Egyszer csattogtatott csak ostort, amikor a templomból kiűzte az árusokat. De azt az ostort is aztán jól eltette, sose vette többet elő. Egyébként pedig a szavaival szólt, és szerető szóval, keményen is tudott szólni, de a kemény szava se a csupa indulatnak, a haragnak a szava volt, hanem a szereteté, az aggódó, felelősséget érző szereteté. Mennyire fontos, hogy az egyház is, a papok is, akik prédikálnak, a püspökök, akik pásztorlevelet írnak, de a szülő is, aki a Krisztus nevében fordul a gyermekéhez, hát ismerje ezeket a szavakat, vagy találja meg a módját annak, hogy a jóra úgy vezesse a másikat, hogy az tényleg kedvet kapjon ahhoz, hogy ezen az úton elinduljon. És ne az ellenkezés ébredjen benne, ne azt érezze, hogy ebben a szóban több az igazságtalan indulat, mint az igazságos bölcsesség. Mert az igazságtalan indulat a másikban az ellenkezés indulatát ébreszti föl. És a igazságot tanúsító bölcsesség, az pedig talán a jó akaratot kelti föl benne. Milyen jó, hogy szóltak nekem. És akkor csak ugyan megfontolom, amit mondtak, és csak ugyan revideálom az álláspontomat, az életemet, jobb leszek, másféleképpen próbálok élni, mint ahogy eddig éltem. Kedves testvéreim, a evangélium utolsó mondata különösen is érdekes, mert a bűnökről is szó esik bennük. Az van benne, hogy akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az bűnben marad. Sokszor arra gondolunk, hogy ez aztán végképp csak a papokra áll, hiszen ők a gyóntató székben megbocsáthatják Isten nevében a bűneinket. De kedves testvéreim, azt gondolom, hogy az egész egyháznak küldetése az, hogy az embereket a bűneikre is figyelmeztesse, és a bűnbocsánat lehetőségére is rámutasson. Nem sok magyarázattal, de valami nagyon szép élettel, valami nagyon testvéri módon, és mégis komolyan. Jézus ugye azt mondta, hogy amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Hát Jézusnak a küldetését úgy fogalmazta meg a keresztelő Szent János, hogy itt az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. A bűn, a világ bűne, az nagy teher. És Jézus nem azért jött, hogy én a bűneimmel együtt is szeretlek titeket, a bűneitekkel együtt is. hanem azt mondta, hogy a bűnöst szeretem, de épp azért, mert szeretem, a bűneitől szeretném megtisztítani. Azért jött, hogy elvegye a bűneinket. És ez nem azt jelenti, hogy elmondja nekünk, hogy az Isten akkor is szeret bennünket, ha lopunk, csalunk, házasságot törünk, és így tovább. Hanem azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret minket, hogy azoktól a bűnöktől is meg tud tisztítani, amikről úgy érezzük, hogy nagyon hozzánk nőttek. És akkor elvezet egy igazi bűnbánatra, és elvezet egy igazi megújulásra. És nekünk ennek a követeiként kell a világban élnünk. Magunk is a saját bűneinkkel, a saját gyarlóságunkkal küszködő emberek. De mégis arra kaptuk a lelket, hogy ennek az üzenetét a világba jelen valóvá tegyük. Hogy emberibb lesz a világ, ha a bűneinkből kivezető utakat megkeressük. És hogyha tényleg élünk az Istennek ezzel a nagy ajándékával, hogy ő megbocsátja a bűneinket, ez nem csak azt jelenti, hogy elnézi, hanem csak ugyan kiemel belőle, ahogy a árokba futott autót kiemeljük, és akkor megjavítjuk, és aztán gurulhat tovább. Kedves testvéreim, a Szentlélek az Istennek ezt a művét segít közöttünk megvalósítani. Minket is segít benne, hogy mi is tudjunk másokhoz úgy fordulni, hogy a jó hírnek a közvetítői legyünk az életükbe. És az nem azt jelenti, hogy evangéliumi mondatokat fogunk nekik a fülükbe súgni. Néha azt is jelentheti. De azt jelenti, hogy mellettük állunk, és aggódunk értük figyelmeztető szóval. Nem örökké beszélünk nekik, de egy-egy pillanatban, amikor annak az ideje eljön, tudunk okosan, bölcsen szólni, segíteni rajtuk, hogy jobbak legyenek. És jelen lenni az életükbe, segíteni is őket, nem csak károgni, vagy nem csak kívülről, a pályaszéléről kritizálni őket, hanem együtt élni velük, és tenni a jót, hogy megtisztuljon ebben a világ, megtisztuljunk mi magunk is, és megtisztuljon körülöttünk az embereknek az élete. Kedves testvéreim, ránk lehel a lélek, akit a keresztségben mi is megkaptunk mindannyian, és azután megsegít minket abban, hogy így tudjunk egymáshoz szólni. Megsegít abban is, hogy az Istenhez is tudjunk szólni. Ne csak kopott szavak legyenek az imádságaink, hanem ott legyen mögötte a bizalmunk, a figyelmünk, és csak ugyan igaz szívvel tudjuk megszólítani az Isten, és tudjuk fogadni az Istennek a válaszát, amelyel az imádságainkra válaszol. Mert az Isten válaszol az imádságainkra, és ha igazán odafigyelünk, akkor ezeket a válaszokat megértjük. Nem valami külön látomásokban, de az életünkben, a szívünknek a megtisztulásában, ahogy a szél elfújja a felhőket, és egyszer csak földerül a nap, hát olyasféleképpen válaszol az Isten az imádságainkra, és tanít meg minket helyesen imádkozni a lélek, hogy az imádság ez ne valami unt, gyakorlat legyen, adó, amivel úgy gondoljuk, hogy az Istennek tartozunk az életünkben, hanem csak ugyan olyan, mint egy ablaknyitás, amikor megnyitjuk az ablakot, hogy a friss levegő bejöjjön a szobánkba, és azután onnan az áporodott levegő az eltávozik, és újra felé legyen minden élet odaben. Ezt köszönjük a pünkösdben az Úristennek, és ilyesféle szívvel kérjük, hívogatjuk a Szent Lelket, jöjj el, Szentlélek, Úristen, áraszd ki a lelkedet, és minden megújul a világban. Amen. Van még egy körlevél, amit elfelejtettem, elég rövid, úgyhogy ezt még felolvasnám. A püspök atya körlevele ez, kedves testvérek! 3 éve pünköstkor hirdettem meg az egyházközségek megújításának programját. A cél az volt, hogy a plébánosok megnövekedett feladataikhoz minél hatékonyabb segítséget kapjanak az egyházközségi tisztségviselőktől. Az elmúlt 3 évnek tapasztalatai alkalmat kínálnak arra, hogy megköszönjem mindazoknak a készségét, áldozatvállalását, akik megértve szándékomat e feladatra vállalkoztak. Elsősorban a lelkipásztori tanácsok munkája kapott nagyobb hangsúlyt. hiszen papjainknak egyre több templom és közösség szolgálatát kell vállalniuk. A szándék most is az, hogy ezek a tanácsok rendszeresen segítsenek a helyi lelkipásztori terv kidolgozásában és megvalósításában, összhangban az egyházmegye lelkipásztori tervével. Az ő munkájukat segíti a gazdasági tanács, hogy a helyi feladatok pénzügyi hátterét szakszerűen biztosítsák. A két tanács közötti kapcsolatot az egyházközség világi elnökének személye biztosítja. A két tanács munkáját továbbra is a kibővített egyházközségi képviselő testület segíti. Azoknak az egyházközségeknek, ahol segítségre volna szükség a tanácsok megalakításához, működéséhez, a püspökség lelkipásztori bizottsága fölajánlja mindenkor a támogatását. Már most jelzem, hogy ősztől a Váci főiskolánkon elindítjuk az egyházközségi tisztségviselők speciális képzését. Reményem szerint fokozatosan minden tisztségviselőnk részt fog majd venni ezen. Pünköstkor az egyház születésének ünnepén kérem a Szentlélek Úristen, hogy valamennyi egyházközségünk megújult lélekkel és új lendülettel tudja betölteni Krisztus Urunktól kapott apostoli küldetését. Erre a szándékra küldöm püspöki áldásomat. Vác 2010 pünkösdjén Miklós püspök. Hát akkor mondjuk el a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az eljövő életet. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Atyaistent, hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és pásztoraikra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek.